Aztán egyszerre csak kilépett a fenyőfák alól, és egy furcsa, bő, szürke esőkabát volt rajta. És olyan volt, mintha már egyszer valamikor kilépett volna onnan ugyanígy. Ha-hó! Hú-ha-hó! Kurjantotta a fiú, és meglengette a kalapját a kaliba felé. Ő meg csak ült, és nézett, és a szeme csillogott. Később elállt az eső, a felhők megszakadtak, s kisütött a nap. Tudod-e, hogy igazán boszorkány vagy, mondta hirtelen a fiú. Odalent jó hírrel vártak a minap, ahogy mondtad. A leány csak mosolygott. Megnyertük a pert, újságolta tovább a fiú. Átviszik a vasútat a Maros innenső oldalára. Nem vágják el a mi oldalunkon az erdőt a folyótól. Te tudtál erről? Nem, rázta meg a leány mosolyogva a fejét. Hát akkor hogyan? Láttam. Ott volt a szemedben a jó hír. Egy magos, szőke ember várt vele. Igaz? Igaz. Felelte a fiú halkan és csodálkozva a prókátorunk. Hanem különös ez, hallod-e? Boszorkány vagyok, mondotta a leány komolyan. És amikor meghalsz, én is meghalok. Eredj már azzal a halállal! Este tüzet gyújtottak öles nagymágját a kaliba elé. Pattogott a fenyő, sercegett a nyers bükk, szikrák szögdöstek szét az éjszakába, és csillaggá váltak az ég fekete bársonyán. Gáspár, tessék, holnap már itt akarsz hagyni. Mennem kell. Csönd. Dolgaim vannak, tudod? Csönd. Honnan tudtad, hogy el akarok menni? Csönd. Érezted ezt is? Én mindent tudok, ami benned van. Mához egy hétre visszatérsz megint. Igen. Nem halsz meg közben. Hát persze, hogy nem halok meg. Valaki van mögötted. Erős, tiszta, fehér. Megőriz. Aztán sokáig csak a tűz sercegett. Mondd, szólalt meg a fiú hirtelen, hiszel a szellemekben? Mik azok? Halottak, akik köztünk vannak. A leány megrázta a fejét, akik meghalnak, azok nincsenek köztünk többé. Sokan azt mondják, hogy itt vannak, csak nem látjuk őket. Hát nem tudom. A nyomuk van csak itt, meg... Hát ha rájuk gondolunk... De hát ők... Csak azért gondoltam, mert olyasmit mondtál az előbb, hogy valaki van mögöttem. Igen, erős, tiszta és fehér. Néha látom. És ki az? Az. A leány mély szemei hosszasan pihentek a fiú arcán. Azt hiszem, az nem más, mint hogy én szeretlek téged. És olyan nagyon, hogy azt már néha látni is lehet, mint egy nagy fehér valamit, mely mögötted jár mindenütt. És ezért van az. Micsoda? Nem mondom ki. Mert akkor lehet, hogy nem is igaz. De mondd, nem lehet az, hogy valakin van egy átok. Sokáig. És aztán egyszerre jön valami, ami hatalmasabb, mint az átok. Valami nagy és szép. Valami, ami olyan, mintha parancs lenne, vagy törvény, és hogy akkor az átoknak vége van. Lehet az? Jaj, nem tudom. Álmos vagyok, és furcsákat beszélsz. Ragyogó szép napok jöttek. Mintha vissza akart volna térni újra a nyár. Csenevész harangvirágok szárán bimbók nőttek, egy-egy margaréta újra kinyillott, a bükkök rőt lombja fény lett, ha rátűzött a nap, és a vadak léptei alatt zörgött a száraz avar. Csodálatos ősz volt. A patakok partján tűnődő nyírek álltak, mint szerelmes lányok, kik várnak valakire. Felhőtlen volt az ég napokon át, a levegőben száraz gyantaszag áradt, illatot izzadtak a fenyők. Fönt az istenszéki kaliba előtt gyakorta kigyúlt a tűz. Ezeken az estéken különösen sok volt a csillag, és a hold is másképpen fénylett, mint a többi napon. Hajnalban ezüstösebb volt a harmat, és délelőttönként melegebb a napsütés. És a víz, az istenszéki forrás vize illatos balzsammá változott, ha ők feredtek benne. A többi napok, azok csak éppen, hogy megvoltak, mint amik arra valók, hogy kitöltsék az időt két ünnep között. A leány végezte a maga dolgát, néha felment a kemencékhez, puliszkát vitt, vagy halat, vagy gombát, és ült a tönkön az öreg mellett, és nézte ő is a füstöt, ahogy fölfele szállt, és eltűnt a semmiben, mint az idő. Az öreg nem szólt, és ő is hallgatott. Érezte, hogy nincs mit mondjanak egymásnak, pedig összetartoznak valamiképpen mégis. És ez szomorú volt, hogy csak hallgatni lehetett. És az ősz is szomorú volt, minden szépsége mellett is szomorú, mert valahol valami haltoklott az időben. Egy reggel egyike volt az időt töltő üres napoknak, le kellett menjen újra a faluba máléliszt után. Hütt néhány tojást, egy kosár halat, és halkan dúdolva haladt lefele. A falu előtt egy ember jött szembe. Apró kis száraz öreg ember volt, lassan jött, nézegetett, megismerte. A báró embere volt, akivel valamikor együtt jött a szánon, Rotter Ábrahám. Adjon Isten! Köszönt rá messziről. A kis öreg csodálkozva nézett rá. Adjon Isten! Felelte.
Még mindig azt keresi, amit elvesztett? Kérdezte pajkos, kötekedő hangon.
Rotter Ábrahám megnézte a leányt, nézte, aztán ráismert.
Né csak, hát... Tán nem te vagy az a kis erdei leányka, az én.
És mit csinálsz?
Halat viszek az örménynek, s maga mit csinál?
Én lelkecském, mérem az utat.
Miféle utat?
Vontató utat, amelyiket ki kell építeni, hogy levihessük a fát.
Miféle fát? Ilyet meg a leány.
Amit kitermelünk majd, lelkecském, a télen. Ezt az egész oldalt nyit föl az urszúig, és még azon is túl valamivel.
Letette a kosarat, talán nem értette jól.
Mit csinálnak itt?
Levágjuk az erdőt, hát így parancsolja a báró.
A lábai reszkedtek, le kellett üljön a földre. Csak ült a kosár mellett, s nézte az öregembert, és az öregember őt.
Legalább nem lesz olyan unalmas nektek odafönt.
Hallotta, nem hallotta, csak nézett.
Hol van a báró? Tegnap előtt utazott föl Budapestre. Gyűlések vannak.
Mikor jön vissza?
Nem tudom, vonta meg a vállát az öreg.
Talán karácsonyra lejön vadászni.
Na és ti? Ti hogyan értek?
Az öreg kiszabadult azóta, úgy hallottam, kimentette a báró.
Jó ember az csak, hát, báró.
Hallotta a leány, nem hallotta. Az erdőt nézte csak, az erdőt. A pompás szép fenyőket, rézvörös bükköket, és mélységes ijegység volt a szemében. Bácsika, a fákat mind azt mondja.
Mi? A fákat?
Hát bizony, kivágják azokat, lelkecskék.
Kő bizony. Hát,
minket is kivág az élet egyszer, mi is kivágjuk a fákat. Ők legalább nem vesztik el a háborút, így se.
Újra kinőnek, tudod?
Mi elvesztettük, s nem növünk ki többet. Soha többet, soha. Legyintett néhányat fáradtan, csüggetten, és ment tovább. Nézte a patakot, a sziklákat, méricskért halott. A leány hirtelen fölugrott, fölkapta a kosarat, és futni kezdett a falu felé. A házak között is szaladt, néhány ember csodálkozva nézett, utána gyermekek kiabáltak. Lihegve rontott be az örmény boltjába, egyenesen a pulthoz.
Hallotta, le akarják vágni az erdőt. Ez nem szabad megtörténjék, nem szabad, kihez menjek, mondja.
A pult mellett két ember állt, az asztalnál is ültek nehányan.
Mi? bámult rá szőrfülű. Levágjuk bizony, mondta az egyik ember, aki a pultnál állt. Amennyi erdő van, mind, abból élünk, galambom.
De ha megkérem a párót. Az asztalnál üvegcsörömpölt valaki, kirúgta maga alól a széket, egy ököl csattant az asztallapján.
Az is kell neked, ringyó! Kitaposom az életet belüled!
Egy nagy darab szürke arcú ember volt, társai csendesítették. Ugyan hagyd, hát mit tehet egy ilyen?
Kitaposom a lelkét, ordította az ember. Csak az kell neki, hogy elmenjen a báróhoz. Nem a báró akarta, hogy télire beszüntessék a vágást, mi? Ha nem megyünk el hozzá, be is szüntetik. Én halhattunk volna. Most még csak az kell, hogy elmenjen hozzá valaki, és azt kérje, hogy ne vágják az erdőt. Örül lesz neki arra, hogy elvehesse a kenyerünket.
És ekkor a leány meglátta az ember arcán a sebb helyet. Megismerte, megborzongott, de valami furcsa dac feszítette ugyanakkor.
Elmegyek hozzá, mondta bátran, és szemébe nézett a sebb helyes embernek. Te!
Az ember fölemelte az öklét, és kitámolygott az asztal mellől. Részeg volt, egyik társa megpróbálta visszatartani.
Hagyd el, na hát, gyere, igyunk!
De a részeg már belelovalta magát a dűbe, kiszabadította magát a feléje nyúló kezekből.
Magalom! Megölöm, meg én kitekerem a nyakát, mint egy ganés csürkének!
És fölemelt ököllel ment a leány felé. Az mozdulatlanul állt, már nem érzett félelmet, csak a dac feszült benne. Megtöltötte minden cseppvérét. Állt és nézett mereven a részeg emberre, és azt mondta, megmondom a bárónak, hogy mentse meg tőletek az erdőt, mert rossz emberek vagytok. Te! És abban a pillanatban, amikor öklével le akart sújtani a leányra, szőrfülű kilépett a pultja mögül hihetetlen fürgeséggel, és elkapta az ember fölemelt kezét.
Mihály! Ölesz! Hagy békét a leánynak, Mihály! Eresz, büdös örmény! Te is az urakkal tartasz! Persze! Kiszeded a szegény munkás ember zsebiből a pénzt. Dagatra keresed magad! De az urakkal tartasz mégis! Te! Degölj meg inkább! Részeg vagy, Mihály, eredj! Ha részeg vagyok, megfizetek értem. Igazat hozzád, ezd el a kezemet! Eredj ki, Mihály! Mind megöllek, ahányan vagytok, eresd el a kezemet! Hívom a csendőröket, Mihály! Hívjad! Adlám! Rátok dőtöm ezt a disznóolat, eresd el!
Akkor már többen álltak körülöttük, megfogták a részeget és húzták az ajtó felé. Gyere, Mihály, ne csinálj bolondságot! Mihály, legyen eszed, Mihály, hát csak mi húzzuk a rövidet mindig! Na, Mihály, gyere! Gyere, na! Kituszkolták az ajtón, ordításától megremegtek az ablakok.
Kerülsz még a kezembe, örmény! Megnyúzlak meg én! Elevenen megnyúzlak!
Még az utcán is ordított. Szőrfülű letörölte kövér arcáról az izzadságot.
Pő, átkozott ember! Mind ilyenek ezek, mind vinni el az ördög az egész fakitermelést. Nem éri meg a kereset, a bosszúságot.
A leány még mindig ott állt a fal mellett, sápadtam. Te pedig ne menj sehova, hallod, vadak ezek. Rád gyújtják a házat, vagy mi? Hát láttad, miféle emberek, verje meg az Isten a gőzfűrészt, az hozta itt ezt a sok garázdát. Dohogott, a leány csak állt. Mit akarsz, Máli Lisztet? Az erdő. Mi lesz az erdővel? Az örmény vállat vont. Van erdő, elég, na, add a zsákot. De az nem lehet, hogy oda jöjjenek a mi erdőnkbe. Add már a zsákot.
Az örmény csodálkozva nézett a leányra. Nincs zsák. Ha mondd csak, valami bajod van? Hát olyan sápat lettél. Odahajolt közel a leány arcához, és jóindulatú apró szemei kutatva vizsgálódtak. A leány ránézett, egyenesen a szemébe, mereven, mint akit megbabonáztak. Aztán hirtelen felsikoltott, és nekidőlt a falnak. Két kezét a szeme elé kapta. Ha tűz! Nyögte. A sebhelyes ember! Aztán szép csöndesen lecsúszott az ivó padlójára, és eldőlt rajta, mint a letaposott virág. Jézus Mária Isten! Az örmény odaugrott hozzá, lehajolt felemelte. Beteg vagy? Hívjuk el az orvost! Kézzadt a rémülettől, de a leány egyenesen állt a lábán. Semmi, mondta, semmi. Semmi. Halkan mondta, és nem nézett az örményre, aztán földre szegzett tekintettel megindult az ajtó felé. Te, a máléliszt, a kosarad! De nem fordult vissza. Az ajtóig ment, kinyitotta, aztán hátra nézett. Szemei mélységes rémülettel meredtek az örmény többent arcába. A szája mozgott, valamit akart mondani, de csak zokogás csuklott ki rajta, és gyorsan becsukta maga mögött az ajtót. Az örmény ott állt, és valami babonás félelmet érzett ő is. Mozdulatlanul állt az üres ivóban, és a piszkos ajtót nézte, amely olyan különösen csukódott be az előbb. Furcsa, gonosz érzések kerülgették. Babonás érzések. Gyorsan keresztet vetett, és amilyen sebesen csak tudott, igyekezett hátra a lakásajtó felé, mintha kísértetek lettek volna az üres ivóban. A leány ült a küszöbön. Déltől kezdve ült ott, amióta megjött. Próbált a fiúra gondolni, aki holnap ott lesz a kalibánál. Próbálta magát a karjai között érezni, igyekezett felidézni a szorítását, a csókjait. Hiába. Újra és újra visszatért az ivószoba képe és az örmény és a sebhelyes ember. Újra és újra. Csak ült. Nem gyújtott tüzet, nem főzött, nem hordott fát, nem evett, csak ült. Mint aki vár valami elkerülhetetlent, valamit, ami elől nincsen kitérés. Délután arra jött a mérnök emberekkel, mérték az erdőt. Hé! Kiáltott oda a mérnök a lánynak. Itthon van a vén gyilkos! Az emberek közül valaki felelt helyette, csendőrökről beszélt. Erre a tisztásra barakokat építünk, kiáltott újra a mérnök. Hallod? Takarítsátok el a házat onnan. Állatot, mindent. Hordjátok el magatokat. Jövő héten elkezdjük építeni az istálókat és a munkások épületeit. Hallod? A leány csak ült, némán, mozdulatlanul. Mint aki tudja, hogy jön valami szörnyűséges, valami elkerülhetetlen, és nem lehet ellene tenni semmit. Az emberek tovább mentek a méréssel, és ő csak ült, ült tovább. Nézte a tisztást, a zöld gyepet, a komoly nagy fákat, az ismerős, kedves régi tisztást. És olyan volt benne valami, mintha halottat nézett volna. A galoniánya gondolt az istálókra, a barakokra, a piszokra és a zajra, és arra a rettenetes lélektelen pusztaságra, és a könnyek belefagytak a szemébe, és nem tudtak kiöbleni belőle. Nézte az erdőt. és látta a mesztelen megcsúfolt hegyoldalt, vérző csonkokkal teleszórva, törmelékkel, öles dudvával, kopáran és iszonyúan árván, és valahol bent a szivetáján nagy-nagy hidegség volt, halott, fagyott, dermesztő hidegség. Valahogy mindennek vége volt. Mindennek vége volt. Érezte, látta, tudta. Benne volt a csöndben a vég. Szaga volt. Hangja volt szinte. Érezni, látni, hallani lehetett, hogy ott van, és hogy ez a vég. Mindennek a vége. Ült. Délután lett. Este lett. Köré gyűltek a juhok és a kecskék. A kutya nyöszörgött a lábainál. De ő csak ült. Feljött az első csillag, a második, a harmadik, sok-sok csillag, és ő még mindig ott ült. A juhok és kecskék behúzódtak a karámba maguktól, és a karám ajtaja nyitva volt, és tudta, hogy nem teszi be azt már senki többé. A kutya reszketve feküdt a fal mellett, és figyelt. És a ház ajtaja nyitva volt, és a ház feketén tátotta a száját, mint a halottak, és a kemencéből hideg sötétség áradt, lakatlan sötétség. És tudta, hogy ezentúl nem ég ott több tűz, és az ajtót nem teszi be többé senki. Aztán egyszerre csak a falu irányában pirosodni kezdett az ég. Valahol harangoztak, furcsán, szaggatottan. Akkor felállt. A karámból kiterelte a juhokat és a kecskéket, pattintott a kutyának, nem ment be a házba, nem hozott ki semmit belőle, nem is nézett hátra, csak ment. Terelte az állatokat, és ment. Mögötte kullogott a kutya, és mögötte ott maradt a tisztás, és a tisztáson a ház nyitott ajtóval, fekete tárt ajtóval, amelyik mögött már semmi sem volt, semmi. Csak egy ház volt, éppen csak egy ház, amelyikben valamikor nagyon-nagyon régen élt valaki. Az öreg ember a tűz mellett ült, amikor felérkezett oda. A kemencék keserű füstjét lenyomta az éjszaka. Az állatok megálltak, odament a tűzhöz és leült. Nem nézett az öregre, és az öreg nem nézett rá, csak ültek ott ketten, és mögöttük néha köhögött egy-egy juh a füsttől. Mondjad, leány, és ő mondta. Az örményre rágyújtották a házat odalent. Előbb elvették a pénzét, aztán megkötözték, aztán rágyújtották a házat. Úgy mondta, mint aki ott volt. Nézte, látta. Aztán elhallgatott. Mond tovább, leány. És ő mondta tovább. A tisztásra pajták épülnek és bódék a munkásoknak. Levágják az erdőt, mind föl az Isten székéig. Csalán nő majd és gyom, és az üverek virág helyett farancsokat teremnek, és a patak piszkot visz a hátán, és a szellő trágyabűz terel. Valahol messze egy bagoly szólt a fák közt. Tovább, leány, tovább. És ő mondta tovább. Boszorkány vagyok, azt mondják, mert meglátom azt, amit más nem lát, és meghallom azt, amit más nem hall. És látom azt, ami volt, és látom azt is, ami lesz. Bűn az, ha valaki boszorkány. Bűn az.
Az öreg megkotorta egy görcsös fekete fával a tüzet. Beszélj, leány. És ő beszélt. Az ulmon juhot legeltetnek minden nyáron. Volt ott egy fiú, Nátunak hívták. Tőle van a kutya. Mondja csak, hallom. Csillagos éjszaka volt, és fáztam. És bementem a turma közé, hozzá. És ő betakarta bundájával. És éjszaka eljött idáig, és bezárta a bárányokat, mert féltettem farkastul őket. És nem szólt róla, de én tudtam, hogy ő volt. Aztán eljött, és lekaszálta a szénát. Aztán eljött, és behordta, és felvágta a fát. És egy éjjel ott maradt velem a házban. Hallom, leány, beszélj. Furcsa éjszaka volt, soha nem felejtem el. Tűz volt abban az éjszakában a sötétség alatt, és én fáztam. Mellettem feküdt, és engem égetett a tűz, és vacogtak a fogaim a fázástól. Furcsa éjszaka volt, vad furcsa éjszaka, és ő azt mondta, most lettél nagy lány. És nem tudta, hogy boszorkány lettem akkor azon az éjszakán. Akkor lettem boszorkány, Tádi. A leány belelesett az éjszakába, valahol messze a fák alatt zúgott az urszú. Nincs tovább, leány. De van tovább. Egy ember jött fel néha a faluból, Jószupnak hívták. Viaszból volt az az ember, sárga, mint a holtak. Féltem tőle, nem tudom miért. Fát vágni jött föl néha egy másikkal. Aztán később egyedül jött föl. Fáztam, amikor rám nézett. Úgy tudott nézni, hogy fáztam. Egyszer a patakban feredtem, és mire megláttam, hogy jön, már késő volt. Úgy álltam előtte. És ő nézett, és az arcán volt valami. A szemében volt valami. Azt hittem, meghalok akkor. És attól kezdve tudtam, hogy lesz valami velem és vele. Aztán télen bejött hozzám a házba. Részeg volt, és olyan volt, mint egy sárga disznó. Levert az ágyra. És én kést szúrtam a hátába, mert azt akartam, hogy meghaljon. Aztán elfutottam. Elhoztam az asszonyát, egy kicsi sovány asszonyt, kicsi ilyet asszonyt, de már nem volt ott. Az asszony szomorú volt, és elment. És reggel megtalálták az embert a patak mellett halva. Nem a késem ölte meg, azt mondták a hideg és a pálinka. De nem. Nem a kés, és nem a hideg, és nem a pálinka. Az ágyamon feküdt, és én már tudtam akkor, hogy az én ágyamban a halál fekszik. Ne, még van tovább. A harmadik olyan volt, mint egy vadállat. A testemet akarta. Az első akart lenni nálam, és olyan volt, mint egy állat. És én azt mondtam magamban, jó, halljon meg ez is. Összeszorítottam a fogaimat, és hagytam, hogy tegye rá a kezét a halál. Akartam, hogy meghaljon. És három nap múlva leütötte egy fa az erdőn. Így volt. Elmondtál mindent? Nem. A cigányné azt mondta, hogy boszorkány vagyok. Hogy a halál van az ágyamban, és a halál jár velem. És aki velem alszik, az meghal. És aki megölel engem, az meghal. És aki szeret engem, az meghal. És akit én szeretek, az meghal. De tudhat egy cigányné mindent? Igen. Azt mondta, még veled jár a bosszú és a pusztulás, mert boszorkány vagy. És nem tehetsz arról. Elveszett a férfi, aki árnyékodba lép.
A halál van az ágyadban. A halál van a testedben. A halál van az ajkaidon. Hát így mondta, így. De tudhat egy cigánynő mindent. Azt mondta még, homlokodon a jel és tenyeredben az írás. Borzalmas írás és halált hozó jel. És a homlokomon itt van a jel, igaz, de tudhat egy cigánynő igazán mindent. Azt mondta, megérzed a szemek mögött a gondolatot, és meghallod a szavakat, amiket nem mondanak el. Meglátod, ami láthatatlan, meghallod, ami hang nélkül való, és megérzed, aminek illata sincsen, mert még meg se született az időben. Így mondta, és ez mind-mind igaz, de tudhat-e mégis igazán mindent egy cigánynő? Tudhat-e mindent? Azt mondta, homlokomon a jel. És ott van a jel. Azt mondta, aki veled alszik, a halállal alszik. És a halállal aludt Nátu, szegény. Azt mondta, aki megkívánt téged, a halált kívánja meg, és a halált kívánta meg Jószup a sárga. Azt mondta, te vagy a bosszúálló, aki vámot szedsz közöttük mindazért, amit lányokon elkövettek valaha is a földön. És így volt ez a harmadikkal, így. Azt mondta, tűzben születtél, és tűz emészti el a testedet is. Az öregember felütötte a fejét, riadtan figyelt a szavak után. Tűzben születtél? Azt mondta, azt. Tudhat-e egy cigányné minden, Táti, nem tévedhet soha? Az öreg lehajtotta a fejét, nehezen jött ki hang a száján. Nem tudom, leány, nem tudom. Terméketlen maradsz, mint a tűz lilium, aminek illata megöli a legyeket. És ha életet hoznál mégis a világra, magad ölnéd meg azt is. Ezt mondta, ezt. De kell, hogy minden úgy legyen, éppen úgy, ahogyan mondta. Hát ugye az se igaz, hogy tűzbe születtem, ugye nem igaz. Akarsz még valamit mondani, leány? Ha nem igaz az, hogy tűzben születtem, akkor mást is mondhatott még, ami nem igaz, és akkor mindent elmondtál, leány. El. Csönd volt. A patak felől köt kúszott fölfele a fák közt, és összekeveredett a kemencék keserű füstjével. Mindent? Nem. Fönt az Isten székén van egy kaliba, és reggel valaki vár rám ott. És én fölmegyek hozzá. Az öreg csöndesen bólogatni kezdett. Ezt vártam. Ezt. Ez a fontos. És a leány mondta tovább. És ha nincs igaza a cigánynénak, együtt maradok vele. És ha igaza lesz a cigánynénak, együtt halok meg vele. Ez van még csak, tehát több semmi, Táti. Ez a fontos. Ez, bólogatott az öreg. A többi nem. Csak ez. És ült a tűzzel szemben, és bólogatott némán, szomorúan, és ahogy ott ült meggörnyedt vállal, öreg volt, nagyon-nagyon öreg. Később még azt mondta a leány halkan, ha nem tűzben születtem, akkor talán van egyéb is, ami nem úgy van, ahogy a cigányné mondta, ugye? Talán egy másik tűz, ami bennem van, és ami legyőzi az átkot, és amiről ő nem tudott, ugye? De az öreg már nem felelt. A tüzet nézte, mindig csak a tüzet. Sokáig, sokáig ültek így. És egyik sem szólt többet,
és a gondolatok köréjük telepedtek, mint a füst, és mint a köd, és mint a csönd az erdő fölé. És aztán sok-sok idő múlva virradni kezdett. Eredj, mondta hirtelen az öreg. Az idő eltelt. No, eredj, leány. És hogy nem mozdult, vidd az állatokat is mind, és a csapdákat, ha kellenek. A szén az már nem reád marad. Ja, eredj, leány. Felállt a tönkről, lábai zsibbadtak voltak, zsibbadság volt a fejében is, csak állt. Táti, eredj, elmondtad, amit kellett, és most már jól van, eredj. Még mindig állt. Legyen veled az Isten, Táti. Isten segíts el, leány. Nehezen mozdultak a lábai, aztán ment fölfele a fák közt, előtte a juhok és a kecskék, mögötte a kutya, és lábuk alatt zörgött a bükkök sárga szőnyege. Nem nézett vissza, csak ment. De tudta, hogy az öreg ott ül a tönkön még mindig, hajlottan és mozdulatlanul, s nem néz utána ő sem, csak a kiégett tűzhamuját nézi a lábai előtt. És tudta, hogy soha-soha nem látja így ülni többé. Soha-soha nem látja többé sem őt, sem a kemencéket, sem az urszut. Soha-soha többé. Lassan ment, nagyon lassan. És minden lépéssel elmaradt valami mögötte, és minden lépés olyan volt, mint egy halál, mint amikor valaki elmegy örökre, és nyitva hagyja maga mögött az ajtót. Tóderik ült a fatönkön. Hallotta távolodni a lépéseket, hallotta halkulni a zörgést, és nem fordult arra, hogy utána nézzem. Minek? Nem szabad utána nézni annak, aki elmegy. Az időnek, az életnek, az embereknek. Nem szabad. Elmennek úgy is, ha eljött az idő. És az ember egyedül marad. És amikor minden elment már, az idő, az élet és az emberek, akkor vége van. Akkor az ember rendbe teszi a dolgait, és elkészül magával, és elmegy a másik irányba. De mielőtt elmegy, még rendbe teszi a dolgait. Igen. Már nem hallatszott a zörgés, már csak csönd volt, a tirímia fölött vérlette az eget, és magasan az erdők fölött egy kicsike felhő rózsaszínre gyúlt. Az öreg sóhajtott, aztán felállt. Megkereste a csákányt és az ásót, és lassan a kemencékhez döcögött. Egy darabig nézte a földből felszivárgó füstöt, s a füstben mocskos fabódékat látott, veszekedő lármás embereket, kidöntött fákat, kopár hegyoldalakat, szemetet, zajt, tülekedést. Köpött egyet, aztán megmarkolta a csákányt, és belevágta a kemencébe. Sorra hámozta le a földet mind a négyről. A félig kész színben életre kapott a lefolytott tűz. Izzó parás sistergett. Lapáttal hányta be a parazsat a fák közé. Percek alatt tüzet fogott a száraz avar. Apró lángnyelvek kaptak bele a rőt bükkfalomba,
sercegve égett a fenyőtű, vörös tűzkígyók indultak el kúszva a fák alatt egyre beljebb, valahol egy szurkos törzsű fenyő sustorogva föllobbant, fekete füst kavargott, vakító fehér lángnyelvek emelkedtek a fák koronája fölé, és szemébe világítottak a felkelő napnak, percek alatt égett kereken az erdő. A forróság nőtt. Izzó fatörzsek pattantak, füst és pernye kavargott a levegőben, s a levegő forró volt, mint az olvadt szurok. Az öregember lihegve kapkodta a levegőt. Forró izzadság csorgott a testén, arcán pattanásig feszült a bőr, fejében vadul lüktetett a vér. Szem előtt vörös karikák táncoltak, és sorra pattantak el, mint a csillagok. Még annyi ereje volt, hogy elvánszorgott a kalibáig, a tűz már azt is nyaldosni kezdte. Leroskadt a fekhelyre, ott kinyújtódzott szépen, ahogy illik, kezeit összekulcsolta a mellén, valami jó, szelíd fáradtságot érzett, mint aki elvégezte a dolgát, és aludni tér. Isten, segíts! Motyogta akadozó nyelvvel, aztán lehunyta a szemeit. Lehunt szemhéjai mögött egy nagy tűzvörös pillangót látott. Gyönyörű szép pillangót, amint fölemelkedett az égő fák közül. Egyre följebb, aztán hirtelen elpattant, és nem maradt belőle semmi. Az emberek, akik később erről a dologról beszéltek odalent, így mondták el. Azon a reggelen egy nagy csapat ember indult fölfele a bisztrán, baltával, fűrésszel, hogy megkezdjék az erdőírtást fenn az Urszuban. Sokan közülük ott dolgoztak egész éjszaka az égő korcsma körül, és igyekeztek oltani a tüzet, de leégett mégis a ház, a pajtas, még a szomszédház is. Az emberek az örményről beszéltek, aki odaégett a házban. Bizonyára részeg volt, és magára döntötte a lámpák, mondták az okosabbak, és így történt a baj. Az emberek előtt jó kőhajításnyira a mérnök haladt, meg Mitru. Két csendőr volt velük. Ezek Tóderik miatt mentek, aki embert ölt és elbújt az erdőkben. De Mitru állítólag valami füstöt látott az Urszú felső katlanában, és az a füst csak Tóderiktől származhatott, s ezért a csendőrök meg akarták hajtatni az emberekkel az erdőt. Még nem érték el az Urszút, amikor Mitru fölmutatott a hegyre. Ott a füst, mondta. És valóban ott volt a füst, mind látták. Gomolygó fekete füst volt, furcsa füst, az emberek megálltak és nézték. És akkor valaki fölkiáltott, ég az erdő. És mind, akik ott voltak, egyszerre tudták, hogy az erdő ég, és kiáltozni kezdtek, ég az erdő, emberek, emberek, ég az erdő. Mire lihegve, futva az Urszúhoz fölértek, már egyetlen fekete füstgomoly volt az egész hegyoldal. Az egész völgyet ellepte a füst. Akkor kelt föl a nap, de olyan volt, mintha a hold kelt volna föl vörösen, sűrű köd mögött. Égett az erdő. Négy falu népét kiterelték a csendőrök, csak úgy tudták megállítani a tüzet. 100 méter szélességben kellett kidönteni és elhordani előle a fát, árkot ásni, hogy a száraz földben se szivároghasson tovább. Nagy munka volt, és így is leégett jó ezer hold erdő. Mikor már a tűznek vége volt, fölmentek a csendőrök, meg a mérnök, meg a plájászok, mint hogy utána nézzenek a dolognak. De nem találtak semmit. Csak egy nagy, fekete, üszkös hegyet, más semmit. A bisztrától föl az Isten székeig nem állt egyetlen fa. És az Urszú torkán felül még a bisztrán is átjött a tűz, és jókora darabot felfalt a macskakő oldalából. A kerekházból ott az Urszú torkában azt mondják, csak néhány üszkös gerenda maradt, és embernek semmi nyoma. Föl az Isten székéig semmi nyom arról, hogy mi lett Tóderikkel meg a leányjal. Fönt az Isten székén a tisztás sarkában egy kalibának a romjait találták. Furcsa volt, az üszkös gerendák előtt úgy 10 lépésre tőlük egy kis fehér nyírfa kereszt állott. Olyanféle, amilyent asszonyok vagy gyermekek ácsolnak fehér nyírfa ágból, és ezen a kereszten egy kék tarnicsból font virágkoszorú csüngött. És sem a kereszten, sem a koszorún még csak perzselés sem volt. Minden leégett körülöttük, az egész erdő, a tisztástól a fű, minden. Csak az a kis nyírfa kereszt maradt, és rajta a virágkoszorú. És mindez Szent Ferenc napján történt, az erdők szentjének napján. És amikor idáig érkeztek az emberek a beszéddel, keresztet vetettek, és nem szóltak többet. Vége az első résznek.